Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok. A 30 évvel ezelőtti rendszerváltásról beszélünk néhány adásban, nem az intézmény átalakulásról, a pártok történetéről, a külvilág változásairól, illetve persze ezekről a dolgokról is, de egy-egy személyiség szűrőjén keresztül. A Debreceni József politikai elemző közíró van nálunk. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Hát ugye az a nagyszerű alkalom adódik az ön jelenlétével, hogy egyrészt a liberalizmus, másrészt pedig az MDF, mint egy nagy néppártnak a vidékéről tudunk beszélni, illetve a történetéről. De persze mondom az ön személyes emlékei alapján. Ha jól tudom, akkor 86-ban tanított már, ugye töltem tanár volt.
Igen, 81-től kezdve.
De legutoljára Kecskeméten. Tehát igen. Azelőtt még, hogy elkezdte a szervezését 87-ben az MDF-nek. Hogy alakult ki ez, hogy beszállt ebbe a politikai mozgásba?
Hát egyel vissza kell menni Kecskemétről Kiskunmajsára, ahová véletlenül kerültem, ott kezdtem a gimnáziumban, és ott ismerkedtem meg egy Kozma Huba nevű emberrel, aki témáig a legjobb barátomnak tartok, aki szintén magyar történelemszakos tanár volt korábban ott a gimnáziumban, és ő akkorra már nagyon jó és közvetlen kapcsolatban volt egy Lezsák Sándor nevű lakiteleken élő költővel, aki hát egy ilyen ellenzéki szent emberként működött, ott visszautasított pártállami elismerés, vagy kitüntetést, és hát többé-kevésbé nyíltan ellenzéki szellemiségben működött. Ha én nem kerülök Kiskunmajsára, és nem ismerkedem meg Hubával, és ő nem viszel Lezsákhoz, akkor én soha az életben nem keveredek be a politikába, személyes ambíció hiány. Tehát ez az ismerettség, utána aztán rendszeresen jártunk Lezsákhoz lakitelekre beszélgetni. Enélkül, a személyes ismerettség nélkül én nem kerültem volna a lakiteleki sátorba 87-be, mert hogy, hát hogy mondjam, nem tartoztam az országban bármilyen ismertséggel, vagy névvel, vagy teljesítménnyel rendelkező ellenzéki személyiségek közé.
És mi nyugodta le abban, amit Lezsák mondott?
Egy nyilvánvaló ellenzéki érzület, egy ilyen nagyon puritán, szent embernek tűnt, és hát nem titkolhatom el, hogy egészen döbbenetes számomra, hogy aztán mivé lett a későbbiek során egészen odáig, hogy hát napjainkban is az Orbán rezsimnek, ennek az autokratikus rezsimnek hát az egyik kiszolgálója és parlamenti alelnökként működtetője, de hogy mondjam, tehát ő az egyik, aki óriási átalakuláson ment keresztül, és hát ki bújt a bőréből, vagy hát lehet, hogy akkor is ez volt a bőre mélyén, csak akkor ez még nem látszott.
Később, de ugye minden később van, és ezért kicsit igazságtalan erre a későbbi véleményekre hivatkozni. De ugye később azt mondták, hát főleg baloldalon vagy liberális oldalon, hogy az MDF, amelyik az első ellenzéki párt volt Magyarországon, azt azért ne felejtsük el. Tehát annak volt egy ilyen népies, jobboldali és nacionalista színezete. Amit később ugye, hát önáltal is tudott módon Csurka István felerősített, de ugye Csóri Sándor is, a másik szentember, mondott olyanokat, hogy a nemzet fontosabb, mint a demokrácia. Ez már a 90-es évek előtt. Tehát, hogy ez akkoriban érezhető volt az MDF házatáján valami ilyesmi.
Én nem emlékszem ilyen Csóri mondatra, és nagyon meglepne, hogyha ez tényleg felelhető volna.
Én láttam, egy televíziós műsorban mondta, tehát ez kezeskedem érte.
Hát akkor ezen ilyen nem értek egyet. Igen, hát az MDF az egy nagyon sajátos kulturális, vagy ha tetszik, szubkulturális közeg is volt, habár a szubkulturálist azért nem mondanám, mert ezen az első lakiteleki találkozón, ahol Konrád György is ott volt meghívottként, ő ezt többséginek és jelentőségében mértékadónak nevezte még akkor ezt a közeget, de kétségtelen, hogy egyfajta harmadik utasság, ilyen népies, nemzeties, baloldali illúziók jellemében, értelmezték ezt, és hát szerintem túl azon, hogy a szellemi hatása és annak a szervező munkának a hatása, amit aztán 87-től kezdve Lezsákkal az élén kifejtettek, az óriási volt, de soha nem lett volna szerintem kormányzó képes párt az MDF-ből, hogyha nem tűnik föl a színen Antall József, és nem válik ő az MDF elnökévé, tehát ő volt az, aki lehet, hogy csak a felületen, lehet, hogy nem tartó sikerrel, de mindenképpen egy nyugati mintákat követő, kvázi modern, konzervatív, liberális jellegű pártá igyekezett formálni az MDF-et is, és kivette az irányítást ezeknek a hát, alapító atyáknak a kezéből.
Bozóki András egy másik beszélgetésben azt mondta, hogy ő is ott volt a lakitelki találkozón, hogy a nyelv lepte meg, hogy milyen ódon, ilyen nagyon szép, de régies, kicsit kimódolt, mintha egy ilyen 17.-18. századi nyelven szólaltok volna meg a népiek ezen a tanácskozáson, és ez benne egy ilyen idegenkedés keltett.
Aha. Hát a 19. századi az stimmel, mert Lezsák Sándor egy Eötvös József idézettel nyitott, amelyik arról szólt, hogy egy olyan országban, ahol a szabad sajtó útján nem lehet közölni a gondolatokat, hogy gyűlési beszédek által lehetséges. Egyébként hát nagyon sokféleképpen szólaltak ott meg. Egyik szélső példát mondjam, egy Makovec Imre nevű építész, én nem nagyon ismertem őt korábban, legfeljebb a nevét, mint építésznek, hát ő olyan, hát, hogy mondjam, túlfűtött, misztikus szöveget adott elő, hogy az volt az első gondolatom, hogy hát ez az ember nem teljesen józan, nem alkohollal kapcsolatban, hanem, de mondjuk ott volt Gombár Csaba, aki szintén előadást tartott, és ő kifejtette azt, hogyha itt demokráciáról beszélnek a jelenlévők, akkor ez nem képzelhető el több pártrendszer nélkül, és eddig a konzekvenciáig el kell jutni, és egy nagyon racionális elemzést adott. A Lengyel Lászlótól kezdve sok mindenki megszólaltott, hát csak ugyan Fekete Gyula és másokra, meg ennek a szervező csoportnak a magjára nyilvánvalóan jellemző volt egy ilyesfajta, hát erősen népi írók által ihletett, vagy annál is avittasabb. A Bozóki benyomását azt talán túlzásnak érzem, vagy hát mit tudom, az ő alkatának lehetett ez ilyen.
Szóval az 87-ben még nem alakult ki világosan, hogy az MDF milyen világkép körül csoportosul, mert túl sokféle ember indult, és hát különben is ugye nem pártról volt szó az elején, sőt később azt hiszem Lezsák mondta is, hogy nagy baj, vagy talán Csóri mondta, baj, hogy nem maradt meg mozgalomnak az MDF, mert az formálható, meg gyorsabban idomul a körülményekhez, de egy pártnak azért mégiscsak kell valami ideológia, mert belekapaszkodik.
Igen, ideológiából nem volt hiány. Aztán persze, hát volt egy ilyen párt ellenes averzió a sok évszázados egypártrendszer miatt, le is zajlott egy ilyen párt-nem-párt vita, de hát ez nyilván az élet eldöntötte, hogy nem lehet részt venni a rendszerváltozásban, meg a demokratikus politikában pártszervezés nélkül. Az bizonyos, hogy 89-re, meg volt az MDF első országos gyűlése, aztán a második, 89 októberében már elfogadtak egy programot, az SDS programja után ez volt a másik elfogadott komplex pártprogram. Én ezt időnként föllapozgatom, tehát abban a harmadik utasságnak, antikapitalista ábrándoknak nyoma nincsen, tehát az egy nagyon tisztességes, ilyen mondat, konkrétan ezért csodálkozom a Csórin, hogy a később mondott, később lehet, hogy mondott ilyet, tehát, hogy a demokratikus és a nemzeti értékek elválaszthatatlanok, és egyik a másik elé nem helyezhető, egyértelmű liberális, és hát a piacgazdaság melletti.
Hát igen, de Csóri Sándor nem volt eddig liberális, tehát rajta ez most számon kérhető.
Hát, nem, de hogy mondjam, tehát miután tényleg pártá vált, és ugyanez a kongresszus 89. október 23-án, én akkor már egyébként parlamenti képviselő voltam MDF-es színekben az időközi választáson.
Igen, az utolsó négyenbe jutottunk. Parlamentbe, igen, jutott be.
Igen, volt
négy. Lehetett ott maga körül.
Nagyon érdekes volt, tehát bizonyos értelemben reformparlament volt, hát az ténykérdés, igen, hogy október 23-a előtti napokban ez a parlament, amelynek egyébként olyan 75%-a MSZMP tag volt papíron, az mindent elfogadott, tehát az új választójogi törvényt, az új alkotmányt, az alkotmánybíróságról szóló új büntető, tehát a rendszerváltozásnak a komplex közjogi törvénybe iktatott programját elfogadta, ugyanúgy, ahogy annak idején 1848-ban a régi rendi országgyűlés fogadta el a polgári átalakulásnak a teljes programját. Ez már nem az MSZMP parlamentje volt, amikor én bekerültem 89 őszén, inkább volt a német kormánynak a parlamentje, és hát persze mi ott azért élesen különböztünk a mezőnytől.
Antal József mondta később a törvények megszavazása után, hogy maguk nem is vették észre, mondta talán egy ilyen MDF nagygyűlésen, hogy milyen nagy dolgot csinált a parlament, hogy gyakorlatilag megágyazott egy új korszaknak. De van itt egy másik kérdés, aztán nem abajgatom tovább a kezdetekkel. Ha abban az időben, amikor megalakult az MDF, lett volna már Fidesz, Szabad Kezdeményezések Hálózata, vagy Kereszténydemokrata Néppárt, akkor nem föltétlenül, vagy előfordul volt ott volna, hogy nem az MDF-be lép be?
Mondom még egyszer, túl azon, hogy amióta a politikai eszemet tudom, ami hát úgy az egyetemi éveimre tehető, mert egy politikamentes falusi családból származom egyébként, de az egyetemen már nyilvánvalóan ellenzéki gondolkodásúak voltunk, a barátaimmal szemizetot olvastunk, de bennem személyes hajlandóság, alkati alkalmasság, hogy én gyakorló, nem beszélve arról, hogy a pártállami viszony egy pártrendszer kezdeimben ilyen föl sem merülhetett, de szóval én nem biztosan nem. Aláírtam petíciókat, meg de ha nincs a lezsákkal való személyes ismeretség és kapacitálás, akkor egyáltalán nem lépek be, de a kérdést nem akarom megkerülni. Igen, nem, az is elképzelhető. A Fideszben mindenképpen el tudtam volna képzelni. Még az SZDSZ-se zárnám ki. A katonatársam, a kitűnő Világosi Gábor, akit az SZDSZ-ben láttam, viszont az új parlamentben, hát hogy mondjam, ő legalább annyira MDF-es alkat volt, mint én, vagy én legalább annyira SZDSZ-es alkat lehettem akár, mint ő. Tehát a véletleneknek, a személyes kapcsolatoknak, meg a ezeknek a dolgoknak nagyon nagy szerepük volt. Egyetlen dolgot hadd mondjak, még a Bonyhádi Patikust, amikor az MDF, azt hiszem Barca Imrének hívták, megkeresték, hogy vállaljon képviselőjelöltséget, és hát ezt mondta a nemes egyszerűséggel a leutazó MDF-eseknek 90 tavaszán, nem ezzel a szóval, egy kicsit egyértelmű szó, hogy cseszétek meg, most mondtam igent egy órája az SZDSZ-nek, ha előbb jöttök, akkor veletek vagyok.
Használta ezt a kifejezést, hogy MDF-es lelkület, az mi?
Hát még egyszer mondom, ezeknek a Csóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, az úgynevezett népi írókhoz, vagy az a nemzeti vonal, amit tudom, az értelmiségnek, akik nem szamizdatban, hanem a hivatalos sajtóban, a sorok között voltak inkább ellenzékiek. Tehát ez egyfajta érzet volt, amin a diktatúra ellenesség, az egypártrendszer tagadása, a szovjet ellenesség mellett egy nagyon erős, hát ilyen nemzeti érzelmi töltés, a nemzethaláról gyakran
nemzetfogyásról.
Nemzetfogyásról, sőt, hát a Csurkának vannak ilyen drámai dolgozatai már a korábbiakban is. De mondom, hogy ez, tehát ők nem csak, hogy a pártvezetésből az effektív pártvezetésből szorultak aztán ki, hanem a kormányba se kerültek bele. Tehát az egyetlen Fűr Lajos volt az, aki az úgynevezett alapító atyák közül a kormányra tárcát kapott, és hát a hadügyminiszter vagy a honvédelmi miniszteri tárca azért nem tekinthető egy kulcsfontosságú tárcának.
Hogy élte meg, vagy mennyit tudott róla, mennyire látta közelről az antali korszak első lépéseit, amikor még ugye nem volt teljesen biztos, hogy a pártállam megbukik, vagy pedig valami kompromisszumra kell kényszerülni vele. Később nagyon sokszor fölmerült vádként is, hogy a Posgaival való tárgyalások, a besegítés és a négyigenes népszavazás környékén az MDF dühe, az SZDSZ ellen nyilván ezzel is magyarázható volt. Tehát, hogy mennyire próbált Antal valamiféle koalíciót összehozni a reform kommunistákból, Posgaival, másokkal. Mennyire látta ő, hogy ez az átmeneti korszak még sokáig eltarthat?
Ha voltak ilyen szándékok, ez egészen bizonyosan nem Antal Józsefre jellemző szándékok voltak. Tehát az előbb említettek, de akikhez még a Kósa Ferenc is, meg hasonló baloldali értelmiségek is tartoztak, ők személyesen is nagyon jó kapcsolatot ápoltak Posgaival. Posgai volt a vezető szónoka, az első beszédtartója a lakiteleken, és nagyon, tehát az 87-ben az egy nagyon radikális demokrata beszéd volt annak idején. Bíró Zoltán az első ügyvezető elnök lehet, hogy ebben gondolkodott, hogy tulajdonképpen a Posgai mögé szerveznek meg egy ilyen nemzeti politikai erőt, de hát aztán, ahogyan a ellenzéki kerekasztal, illetve a EKA-MSZMP tárgyalások elkezdődtek, zajlottak, ahogyan átalakult a politikai erőtér a szovjet-amerikai viszony megváltozása következtében, a lengyel választások következtében, meg hát aztán leomlott a berlini fal és prágai tavasz, stb. Tehát az ilyen fajta idejét múltá váltak az ilyenfajta megfontolások, mint ahogy Posgai is mérhetetlenül leértékelődött, és hát 90-ben már egy viszonylag ismeretlen, akkor még ismeretlen Szájer József nevű fiatalembertől kikapott Sopronban annak idején. Annyit hadd mondjak, hogy nem csak az emlékeimre hagyatkozom, hanem én végigolvastam nagyon tüzetesen több könyvemhez az ellenzéki kerekasztal 5 vaskos kötetben kiadott jedzőkönyveit, és hát én magam is óriási izgalommal követtem végig annak idején azokat a vitákat. A kezdetben, anélkül, hogy belemerülnék a részletekbe, inkább az új pártok, tehát a MDF plusz SDS plusz Fidesz kontra történelmi vagy nosztalgia pártok, kisgazdák, kereszténydemokraták, magyar néppárt, vagy mi volt még, között volt inkább törésvonal, és ők voltak azok, az utóbbiak, akik nyilvánvalóan együttműködtek. Ugye az MSZMP számára, hogyha le akarom egyszerűsíteni, akkor egy idő után az volt a tét, látván, hogy itt szabad választások lesznek, ezek elkerülhetetlenek, és azokat el lehet veszíteni, hogy minél többet átmentsen az új intézményi keretek közé a hatalmából, és hát egy idő után az első számú bástya az a köztársasági elnöki pozíció, ez tűnt az MSZMP számára, és ezt erőltették, és ezek a történelmi pártok látszottak először ebben együttműködőnek, az MDF, SDS, Fidesz hetekig, hónapokig nem, és akkor Antal csak ugyan előállt egy olyan kompromisszumos javaslattal, miután megmerevettek a tárgyalások, és azzal revolverezett az MSZMP, hogy akkor beterjesztik azt a idézőjelbe, tehát demokrácia csomagot, amit annak idején Posgai még tavasszal, ami hát egy sokkal redukáltabb, fogyatékosabb, demokratikus átalakulás lett volna, és akkor állt elő Antal azzal a javaslattal, hogy egy esetben hajlandóak vagyunk tárgyalni a köztársasági elnöki poszt általános választások előtti felállításáról és esetleg betöltéséről, hogyha az az 1848. évi harmadik törvénycikk, illetve az 1946. évi első törvénycikk alapján fog működni, tehát az egykori király, illetve a 46-os köztársasági elnök gyakorlatilag ceremoniális, semmiféle tényleges ügydöntő hatalommal nem rendelkező jogkörét konstruálja, és aztán hát ez valósult meg, aztán végül is ez került be az alkotmányba, és eszerint működött az intézmény a későbbiekben is. Hát nekem a négyigenes népszavazásról nagyon határozott véleményem van, és kritikus véleményem, tehát azt én sokkal inkább látom az SDS nagyon profi és nagyon ügyes, és a többpárti versengésben természetesen nem igen kárhoztatható akciójának, amelyben saját magát az MDF-fel egyenlő súlycsoportú versenytársát tudta fölpumpálni néhány hónap alatt. Ugye amikor ezek az időközi választások voltak 89. augusztusában, akkor a 4 hely közül nemcsak, hogy mind a négyben az MDFS jelölt nyert, hanem az SZDSZ egyetlen egy helyen tudott állítani jelöltet, éppen Kecskeméten, ahol én is indultam, aki hát 7%-ot kapott az első fordulóba. Előtte megegyeztünk, hogy aki többet kap, azt támogatja a másik. Tehát akkor nagyon úgy nézett ki, hogy az MDF utcahosszal szervezettségben is, támogatottságban is, politikai potenciál tekintetében is a többiek előtt jár, és az SZDSZ ezzel a hát brilliáns politikai, bár az, hogy sok tekintetben kifogásolt a politikai akcióval vált versenytársá, és rég nem az volt a kérdés 90 tavaszára, hogy legyőzzük-e a állampártot, az egykori állampártot, már nem is MSZMP-t, hanem az MSZP-t, hanem hogy ki győzi le, és ki alakít kormányt.
Hát ebben nyilván sokat segített most mindenféle taktikai meggondolásokon túl az SZDSZ kommunista ellenessége, ami ugye rengeteg szavazót csábított hozzá, és hát nyilván sokan elhitték, hogy ezek mind liberális szavazók, hát nem erről volt szó. Magyar Bálint mondta egy időben, hogy ő csináltatott egy fölmérést a 90-es évek elején, és kiderült, hogy nem szabad elhinni, hogy ez a párt 20-30%-on áll igazából. De ez egy másik kérdés, és hát nem is azért vagyok itt, hogy vitatkozzak, az önemlékeiről van szó. Szóval ebben az időben, a 80-as évek végén mennyire volt világos, hogy hát részben az antali taktikának köszönhető is, ugye ilyen háromosztatú párt jött létre, amelyben ön a liberálisok nyilván vékony rétegét képviselte. Tehát mi volt a belső viszonyulás olyan megnyilvánulások kapcsolatban, amik teljesen nyilvánvalóan fölkavarták a közvéleményt, és elmélyítették a szakadékot mondjuk a liberálisok és a MDF között?
Hadd kezdem azzal, hogy valamennyi demokratikus rendszerváltoztató párt, beleértve az MSZMP-ből MSZPV reformálódott és megújult posztkommunista pártot is, liberális volt abban az értelemben, hogy a piacgazdaság, az egyéni vállalkozás, az egyéni szabadságjogok primátusa az megkérdőlezhetetlen volt számukra. Tényleg ebből az előbb említett MDFS programból hát egészen elképesztő.
Hát van a program, is van a személy összetétele, ugye végig is a frakciónak, és ott ült Csurka, meg néhány elvbarátja, akik nagyon könnyen fel tudták rúgni a bilit, és föl is rúgták.
Kétség kívül, amikor a Csurkaféle frontnyitás, hadd lépjek egyet vissza, tehát azzal, hogy Antal átvette az MDF-et, és ő lett a miniszterelnök, és hát gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen hát autoritása volt az MDF politikájának a formálásában, meg a kormányéban, mint miniszterelnöknek, ez sokakban frusztrációt okozott az úgynevezett alapító atyákban. Sokan ezt hát rossz szájízzel vették tudomásul, és hát tulajdonképpen Csurka volt az, aki, habár ő volt az, aki leginkább az MDF-SZDSZ paktumban például ő személyesen írt pártoló vezércikket az MDF-SZDSZ paktum mellett, aki egy év múlva aztán már átkozta, nem saját magát, hanem a paktumot és mindent. Tehát ő indított egy mondjuk így idézőjelben, tehát ellenforradalmat, és aztán csak ugyan, hát ez nagyon éles konfliktusokat szült. Csurkának óriási volt az érzelmi hatása, és hát a MDF heti lapján túl, ugye a vasárnapi újságbeli jegyzetei révén, megrögzött gyűlés járó volt, és több százan voltak a gyűléseken, tehát nagyon nagy hatása volt az MDF tagságára. A frakcióban ez már kevésbé érvényesült, ezért volt olyan nehéz manőver, amikor aztán 93-ban a nyilvánvalóan az antali kormánypolitikával szembeforduló és egy radikális frontot nyitó Csurkát ki tudta Antal egy elég hosszú taktikai folyamat végén zárni. De hát igen, tehát mi liberálisok ilyen, hát emlékszem, hogy összeszoktunk jönni, ilyen 20-25-nél többen sose voltunk oda sorolhatók. De amikor már mondom, konfrontáció volt, mert valamennyire mi is megszerveződtünk aztán, miután már magyar útkörök alakultak, és hát belső harcok folytak az MDF-ben.
Innen folytatjuk egy perc múlva Debreceni József politikai elemzővel, közíróval. Szabadságelvtársak, avagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsora. Debreceni József politikai elemző közíró a vendég, a rendszerváltás környéki emlékekről beszélünk, és ha már itt tartunk, akkor legyünk egy kicsit személyesebbek. Emlékszik-e arra, hát főleg ugye vidéki gyerekként bekerül Pestre, egy ilyen nagyon pezsgő értelmiségi világba, politika világába, és nyilván az ismeretsége jó részét akkor abban az időben szerezte. Emlékszik-e akkori arcokra, személyekre, akik megragadták, akik furcsák voltak, vagy érdekesek, szokatlanok, akikre figyelt? Nem feltétlenül lettek a barátai, csak úgy a korszak világához hozzátartoztak.
Hát, hogy mondjam, új személyes kapcsolatokat, barátságokat nem nagyon kötöttem. Azokkal maradtam szorosabb kapcsolatban, akikkel korábban, és mondjuk Elek Pista csoportársam ott az egyetemen, akit hát mint másik liberálist annak idején Csurkával párhuzamosan kizártak az MDF-ből. Nekem aztán az a legfontosabb élményem, hogy tényleg, hát aztán jártam föl, miután már képviselő voltam az MDF elnökségi üléseire meghívottként a Rafai Ernővel, meg a Marsz Gyulával, Rossi Gáborral együtt, és hát én úgy éreztem magam vidéki tanárként, mint aki bekerült az Olimposzra, az istenek tanácskozására, és hogy joga van megszólalni, nem nagyon mer. Aztán hát a későbbiek során akkor is voltak ennek jelei, de hogy mondjam, tehát az a Fürl Lajos, aki a Magyar Gárda zászlaját avatja aztán később, az a Bíró Zoltán, aki hát borzalmas dolgokat ír és mond a rendszerváltozásról, meg a liberális demokráciáról, de, vagy az a Csóri Sándor, aki még nem is a Nappali Holdban, hanem aztán a későbbi írásaiban, meg az Orbán melletti későbbi szerepvállalásában, tehát ugye egészen döbbenetes, hogy mivé lettek, és egyszer csodának, vagy a jó tündér teljesíteni kívánságomat, akkor az egyik kívánságom biztosan az lenne, hogy a mai eszemmel, vagy a későbbi eszemmel meghatottság nélkül, meg az elmúlt 30 év politikai tudásával, tapasztalatával újra végülhetném azokat a elnökségi üléseket, hogyan hallgatnám
nagyon,
most.
Nagyon kiszúrva.
Valószínűleg roppant naívaknak tűnnének már.
De nem az csak biztos, az, hanem hogy megölni az akkori örömeit is.
Ja, persze, hát efelől nincs kétségem. Ezt akkor már átértem, tehát amikor Antal elnök lett 89. októberében, és ő kezdte el vezetni az MDF elnökségi üléseit, nyilvánvaló volt, hogy megjelent az amatőrök, még oly kiváló, és tudom én, mindenféle jó tulajdonságokkal rendelkező amatőrök között egy profi politikus, aki otthonról, az apjától, meg a nagyapjától ismeri von Haus a politikát, azt is, hogy hogyan kell csinálni, hogyan kell pártot szervezni, irányítani, pártelnökségi ülést vezetni. Az egyik nagy különbség volt, hogy korábban én olyan éjfél körül hát el szoktam jönni az elnökségi ülésekről, beültem a ladámba, és hazamentem Kecskemétre, mert másnap reggel órán volt, és amikor Antal átvette az elnökség irányítását, akkor ilyen 8-9 óra körül véget értek a délután 3-kor kezdődő elnökségi ülések. A feleségem csodálkozott is, hogy mi a csuda történt.
Tehát
volt vita, és akkor annak a végén volt egy döntés, egy szavazás, felelős, stb. Mindenféle, tehát alkotmányjogi vonatkozásoktól kezdve, még egyszer mondom, a párt szervezésig azt kell, hogy mondjam, hogy egy rendkívüli, ezekhez a kiváló értelmiségekhez képest egy profi politikus jelent meg.
Azt a következtetést vonom le abból, amit mondott, hogy voltak éppen egy burokban élt, ugye, mert a politikai változásainak következtében ugye folyton tanácskozni kellett, megbeszélni kellett, és nem élte egy szabad értelmiségi életét, aki mondjuk így beleveti magát a város gyönyöreibe. Ezt a buborék létet, ezt másnál is tapasztaltam. A másik dolog, hogy az ön elkötelezettség Antal Józsefhez közismert. Kicsit én elég kritikátlannak is tartom, de ez természetesen az ön dolga. Csak érzek benne valamilyen apa-fiú viszonyt. Van ebben valami, vagy csak én képzelem bele?
Hát politikai apa az igen, egyébként nem volt semmiféle apapótlékra szükségem. Nagyon harmonikus családból jöttem. De mint mondom, politikamentes családból. Tehát az, hogy a kommunista rendszerre szemben ellenzéki módon gondolkodom Bibó István és a Szamizdat olvasmányaim nyomán, ez nyilvánvaló volt, de igazából fazont, irányultságot ezen belül, a demokratikus hát gondolkodáson belül a kétségkívül Antal adott. Tehát ahogyan ő otthonról hozta, tudom, 4 éves korában neki az apja elmagyarázta, hogy mi a liberális demokrácia, meg a parlamentáris többpártrendszer, és attól kezdve nem volt vele problémája. Nálam tulajdonképpen ez a rögzültség, vagy ez a pontos révbeérés, ez 89-90 tájékán fejeződött be. Nekem máig Antal József a politikai etalonom, és igen, hát lehet, hogy az, hogy kritikátlannak tűntem, sokszor ebben nyilván az is közrejátszott, hogy az Antallal szembeni, az ő teljesítményével szembeni kritikát viszont indokolatlanul erősnek és méltánytalannak éreztem a legtöbbször, különösen annak idején, amikor még művelt a politikát. Tehát szándékosan is igyekeztem egyfajta ellensúlyt képezni, vagy a róla írt hát politikai életrajzban vállaltan egyébként kimondva egy elkötelezettséggel bemutatni az ő alakját. Igen, ezt máig vállalom.
Abszolút. Van egy másik Antal, illetve az Antal József távolról, azt meg egy kritikusa írta, úgyhogy a kettőt összetesszük, akkor kijön belőle egy Antal.
Hát, de nem, szerintem nem. Révész Sándor barátom, akivel nagyon sokat vitatkoztunk annak idején is, szerintem ő inkább elfogult volt negatív irányba, mint amennyire elfogult voltam pozitív irányba, bár neki erről nyilván más lenne a véleménye.
Akkor értelmiségiként meg ilyen beavatódó politikusként mi volt a véleménye arról, hogy mi történik ott tulajdonképpen? Ugye a mi generációinak a legnagyobb élménye talán, és nem reménykedhetünk abban, hogy egy újabb rendszerváltás már nagyon hamar meg fogunk élni. Az egy nagy öröm volt, nagy felszabadulás, és az az érzet, amit ugye Fukuyama úgy fogalmazott meg, hogy a történelem vége következett el, és a vég a liberalizmus, a tökéletes szabadság, hát ennyit tudtunk a liberalizmusról. Ez volt-e az önnek is a benyomása, hogy itt valami történelmi fátum megszakad, vége van, és itt egy olyan ország épül, amiben nyugodtan lehet élni?
A legmesszebb menőkig, ahogy már említettem, az én tanult mesterségem törtem tanár, tehát én 25 évig törtemet tanítottam. Számomra a jóval korábban, a rendszerváltozás előtt világossá vált, hogy a szovjet típusú rendszer az tulajdonképpen egy modernizált változata annak, ami a középkorban az oszmán-török birodalom volt, vagy az ókorban a perzsa, vagy az asszír, vagy az egyiptomi, hát ezek az ázsiai despotikus birodalmak, és ezzel szemben a másik modell, az európai modell, amihez Magyarország első István idején, vagy Szent István idején hát csatlakozott, amiben bekapcsolódott, és teljesen világos volt számomra, hogy 1945 után ennek a minősége, ennek a nyugati fejlődési útnak, vagy a göröngyössége, az persze, hát igen, problematikus volt, meg mindig a periférián voltunk, de 45 után számomra teljesen egyértelmű volt, hogy egy idegen nagyhatalom, a világhatalmi erőtérnek a második világháború utáni megváltozása átkényszerített, egy erőltetett menettel minket ebbe az ázsiai despotikus szisztémába. Igen, ezt. És hát hogy 89-90-ben pedig ugye voltak korábban is nagyszabású erőfeszítései a magyarságnak 1848-ban, 1956-ban, meg még mit tudom, reformkort is ide lehet korábban sorolni, hogy mindig a nemzetközi erőviszonyoknak a kedvezőtlen volt, konkrétan leverték a szabadságharcainkat, tehát azok az igazán a nyugati modellt megvalósítani akaró, a szabadságot, a demokráciát a Magyarországon teljessé tenni akaró kísérletek, azok ilyen idegen leveretések nyomán buktak el. És nyilvánvaló, hogy most 89-90-ben hát láttuk a Szovjetunió végvonaglását, hogy most először hát egy rendkívüli kegyelmi állapot van, és hát én hogy ebben én részt vehettem, az ez a fölismerés, én pontosan tudtam, történelem tanárként, hogy itt történelmi, nagyon nagy történelmi sorsforduló van, és hogy nekem ebbe adódhat valamilyen szerep, hogy én a kecskeméti MDF elnöke lehetek, meg parlamenti képviselő, ez a, máig azt mondom, hogy ez az én életemnek, ez adja a tőkesúlyát, és hát ezért élem meg rettenetesen azt, hogy mindenféle idegen beavatkozás és külső hatalmi kényszer nélkül, hát egy szörnyen elfajzott és demokratából szörnyű autokratává vált politikus és politikai erő, önerőből, külső kényszer nélkül mindazt, ami 89-90-ben megteremtődött, ezt visszacsinálta.
Tehát nem változtatta meg az ügyben a véleményét, a 89-est, hogy tudnélik, azok csak kitérők voltak, amikor egy idegen hatalom kényszerített bennünket keletre, lelkileg nyugatra tartozunk. Most az Orbán jelenség nem erről szól. Az Orbán jelenség arról szól, hogy ez az ország nem is annyira nyugati, sőt, nagyon sok tekintetben inkább keleti, és akkor ezt igen. Mi rosszul gondoltuk akkor.
Hát igen, hát nehéz lenne most már történelemórákat tartanom bizonyos témákról, mert az előbb felsorolt tragikus eseményeknél ugye mindig ezzel állhattam a végső tanulságként a diákjaim elé, hogy ha minket hagytak volna, vagy hagynának, akkor képesek lennénk, és a magyarság igenis. És hát kiderült, hogy nem. Tehát, hogy ez illúzió volt, kiderült, hogy hát ezt önerőből is el tudja szúrni ez az ország. Vagy ez a, hát ez, hogy nemzet, ezt nem nagyon használnám, mert ez nem biztos, hogy
hát ezek
olyan, mint politikai közösség. Ha nemzet van, akkor legalább kettő van minimum, sajnos most Magyarországon.
Kettő nemzet? Az egyik a hun nemzet, a másik meg a pannon nemzet?
Hát mondhatjuk így is. Hát hát azt kell mondjam, hogy a népességnek, vagy a magyar népnek, hogy ilyen romantikus kifejezést alkalmazzak, a túlnyomó része az érdektelen, vagy hát nem foglalkozik közéleti kérdésekkel, ilyenfajta politikai értékvilággal. Akik viszont a politika iránt érdeklődnek és részt vesznek, hát ott igen, nyilván van. A most hatalmon lévő erőnek a bázisa egy ilyen hát elvadult, nacionalista és nem tudom milyen érzületi, vad radikális jobboldali törzsközönség, meg hát van a jó ideje vert helyzetben lévő liberális vagy baloldali. Én máig nem tartom magam baloldalinak, nem is leszek soha, én konzervatív liberálisnak tartom magam, csak hát úgy alakultak a politikai erőviszonyok, a párt szintér, hogy egy idő után nem a jobb és a baloldal, hanem a demokratikus meg az antidemokratikus erők szembenállását kellett konstatálnom. 2002-2003 után látom egyre inkább így, és hát így módon, ha aktív politikai szereplő akartam maradni, akkor, és a demokratikus erők oldalán próbáltam ügyködni, akkor a baloldalon kellett, hogy találjam magam.
Hát ez egy liberális baloldal, sokan vitatják, de mindegy, ebben nem menjünk bele, mert ez már a jelen. Voltak-e vitái akkor Csurkával is körével? És a másik, jó, ezt már később kérdezem, Antalról van szó. Szóval voltak-e vitái? Emlékszik erre?
Hát hogyne? A személyes kapcsolatunk nagyon jó volt. Hát ő volt az első, nyilván nem véletlenül, hiszen hát író ember volt, meg újságcsináló ember, aki hát, hogy mondjam, engem, mint publicistát fölfedezett és tehetségesnek tartott. Emlékszem, hogy 89. október 23-án engem kért föl, hogy írjak vezércikket az akkori Magyar Fórumba annak a parlament által elfogadott új alkotmányos intézményrendszernek a méltatására, ami akkor megtörtént, és a személyes viszonyunk nagyon hosszú ideig jó volt, és aztán hát utána persze, hát ebből állandó konfliktusok
De
voltak.
De miket mondott, amelyek önnél úgy kihúzta a gyufát?
Hát a vasárnapi újságbeli jegy. A személyes érintkezésben, hogy mondjam, nagyon kellemes ember volt Pista Aha. bácsi, de hát a vasárnapi újságbeli jegyzeteknek az egyre radikálisabb hangja, a megszólalása, hát és aztán... Hát
nem
aztán
érzékelte közvetlen közelről? Tehát nem voltak politikai viták önök között, hogy világnézetiek?
Hát, hogy mondjam, személyesen nem nagyon vitatkoztunk, hát ez is egy sajátossága volt az akkori időknek, hogy, és nem volt pártszerű egyáltalán, hogy mi Elek Pistával, meg másokkal megírtuk a Magyar Hírlapba, vagy a Magyar Nemzetbe, hogy miért tartjuk rossznak és veszélyesnek azt, amit Csurka képvisel. Tehát a vitáink egyre inkább a nyílt színen folytak, és hát amikor ő elkezdte szervezni a Magyar Út köröket, akkor ők ugye Kulin Ferenc volt a mi liberális társaságunknak a legformátumosabb politikusa. Mi létrehoztuk a Nemzeti Liberális Alapítványt, de hát nyilván szervezeti erőnk, meg tehetségünk nem volt, hogy hasonló. Meg nem is akartunk mi ellenszervezetet létrehozni, de egy idő után ez egy nyilvánvaló nyílt színen zajló politikai húzakodás is volt, de azzal a nagy különbséggel, hogy mi minden megnyilvánulásunkban a kormány iránti lojalitás mellett hadakoztunk Csurkával, tehát mi soha nem fordultunk szembe az Antal kormány politikájával, mint ő.
A másik Antal József, amikor ugye a liberálisok is kikerültek önnel együtt az MDF-ből, mert ez volt az ára dolognak, hogy el lehessen távolítani Csurkáikat, akkor emlékszem egy mondatra, amit Antal mondott önnek, vagy önről. Hogy okos fiú vagy te, tudod, hogy miért kellett ennek így történnie, vagy valami ilyesminek. Ez mennyire írta le a viszonyukat?
Semennyire ilyen mondat nem hangzott.
Nem volt? Nem, gondolj, nem. Rosszul emlékszem.
De hát főleg nem a nyilvánosságról, de nem. Igen, az, hogy okos fiú vagyok, azt egyszer-kétszer mondta. Hogy ez nem egy előre végig gondolt terv volt, hogy bár kétségkívül az áll, hogy a Csurka kizárását úgy tudta elfogadni a frakció zöme is, és emiatt nem ment ki több ember a Csurkával a frakcióból, és nem került veszélybe a kormány képesség, hogy minket is kizártak, de főleg az MDF közönsége tudta ezt így elfogadni. De ez így nem volt kitalálva. Tehát az előterjesztés az a Csurka és társai, Zacsek Gyula, meg nem tudom én még kik, kizárására vonatkozott ezen a frakció ülésen, és hát az előbb már többször említett Lezsák Sándor, akinek én köszönhetem, hogy belekerültem a politikába, neki köszönhetem azt is, hogy kikerültem belőle, mert ő vett részt azon a frakcióülésen, aki nem volt a frakció tagja, a ügyvezető alelnöke volt az MDF-nek, és az ő emberetet aztán ott a frakcióülésen indítványt a Elek és az én kizárásomra is, hogy a Antal meg a frakció elnökség érzékelte, hogy kell valami ellensúly, az abban nyilvánult meg, hogy arra vettek rá minket, nagy nehezen egyeztünk bele, hogy felfüggesztjük a párttagságunkat. Így vezette elő Antal, ez csak olyan volt egy ilyen bő három órás beszélgetés, hogy csak akkor tudják ma este a frakcióülésen a Csurkáék kizárását elővezetni, hogyha mi teszünk legalább egy gesztust, hogy mi felfüggesztjük a párt. Hosszú ideig hadakoztunk, aztán végül beadtuk a deregunkat, és az volt a javaslat, hogy nehogy előadódhassék az, hogy valaki a mi kizárásunkat is javasolja ugyanekkor, hogy mi ne menjünk el Elekkel a frakcióülésre, hogy azt lehessen mondani, hát, hogy lehetne ilyen indítvány, hiszen nincsenek jelen. Csak hogy azzal nem számoltak a hogy mondjam, a ceremónia mesterek, meg mi se, hogy a Csurka sem megy el erre a frakcióülésre, és ott tényleg a Lezsák ember, meg a Lezsák is felszólalt, és nagyon-nagyon erőteljesen, és akkor ott alakult ki egy olyan hangulat, és hát a Kulin Feriéket is, a frakció elnökséget is rendkívül meglepte ez az eredmény, hogy minket is kizárnak, mert hát a frakció az azért szerintem sokkal demokratikusabb, liberálisabb, hogy mondjam, politikailag hát kvalifikáltabb volt, mint általában az MDF-nek. Hogy a pártból kizárnak, azt el tudtam volna képzelni, de hogy abból a frakcióból, ahol én képviselőként, meg a Elek soha, még egyszer mondom, soha nem szavaztunk nemmel az Antal kormány előterjesztéseire, meg egy pillanatig se kérdeződött meg a kormány iránti.
Már utána sem, amikor képviselőt, akkor is én, a kormánypárttal együtt szavaztam.
Én végig, én át se ültem a függetlenek közé. Kizártak a frakcióból, és akkor hát oda oda kellett volna ülnöm a Dénes János mellé, Ilkei Csaba mellé, Palotás János mellé.
Van-e még, aki tudja ezeket a neveket?
Hát nem tudom, de valahogy nem volt ehhez a társághoz kedvem, és aztán ott maradtam a helyemen, Szabad Gyuri bácsi, aki ő inkább nevezhető atyai barátomnak, vele tényleg érzelmileg is közeli kapcsolatban voltam, ő mondta, hogy ha akarsz, maradjál ott nyugodtan, tehát én nem csak, hogy végig kormánypárti képviselőként szavaztam, hivatalosan függetlenként, hanem a lokálisan is ott ültem az MDF frakció közepén. Elek Pista aztán átült a Fideszbe a parlamenti ülés vége előtt.
És hát végül beszéljünk egy kínos dologról, hiszen azt akkor mind a ketten megéltük, nem ugyanazon az oldalon. Én a Magyar Rádió akkori dolgozójaként ugye elég erős kritikusa voltam sokat magammal az Antal kormánynak, és hát annak is, amit ön képviselt nyilván, vagy annak, amit én láttam nyilvánosan, hogy a belső vitáikat nem ismerettem. Hogy ítéli meg az akkori hangulatot a saját szemszögéből, tehát most nem arról van szó, hogy én el akarom mondani újra, hogy mit gondoltam, hanem hogy azokat a vitákat, a médiaháborút, a félelmeket a Horthy korszak visszatértétől, a Charta megalakulásában megnyilvánuló félelmeket attól, hogy ez az ország mégiscsak visszafelé megy, amilyen félelmeket én utólag se akarok lebecsülni. Nyilván nem volt minden igazunk, vagy túllőttünk a célon, de ezek a félelmek, ennek meg volt az alapja. Tehát ön hogy látja akkori szemmel?
Hát a Horthy korszak visszatértétől való félelmeket, vagy azokat a vádakat, amelyek...
Jó, a Horthy temetésről volt szó, ugye az volt a csúcspontja ennek
az... Igen, hát abban az esetben, hogyha ez egy állami temetés lett volna, és Antal József mondta volna a búcsú beszédet, vagy amit tudom én a...
De elment oda.
Igen, egy hét múlva elment, ezt elmondta egy téve. Ez lehet, hogy hiba volt törtem tanárként értékelést adni Horthyról. Na de hát még egyszer mondom, ez egy családi temetés volt. Nem, néhányan a kormányból, főleg keresztény nem akarták, mások csak ugyan elmentek, de semmi jelentősége nem volt.
Azt mondjam, hogy
tehát Antaltól ez mérhetetlenül távol állt. Hát ha valakinek nincsenek róla személyes benyomásai, csak annyit mondok, hogy ha még igaz lett volna, és igaz is lett volna az a vád, hogy ő a két világháború közötti kisgazda szellemiségnek a hordozója volt, tehát az egykori apjának a ilyen értelme, változatlan örökese, ami abszolút nem volt igaz, hiszen ő messze menően figyelemmel kísérte a nyugati politika fejlődést és egy modern nyugat-európai konzervatív liberális pártot akart az MDF-ből, de hát ne felejtsük el, hogy a kisgazda párt az ellenzéki párt volt a Horthy korszakban 1931-től, tehát nem, tehát ez nagyon határozottan, ezek sokkal inkább ezeket a félelmeket táplálók lelkéből fakadtak ezek az aggodalmak. Nem voltak, tehát ahhoz hasonló megnyilvánulások, mint most az Orbán rezsimben. A médiaháború, ez egy borzasztó, bonyolult történet, hát arról órákig lehetne beszélni. Nyilvánvalóan persze, ahogy mondta, más helyen éltük meg a lövészárok két oldalán, hogyha úgy tetszik. Engem egyébként dédelgetett a liberális sajtó is, miután a Csurka Istvánnak megírtam a nyílt levelet a Népszabadság.
92-ben, náci 92. alapvetés, Pistán, emlékszem.
Nem pistáztam akkor már, még ilyen lejjebb. Előtte viszont, amikor a köztársasági elnöknek, Göncz Árpádnak máig úgy gondolom, hogy az akkori alkotmánybírósági határatokkal összehangzóan az alkotmánnyal nem egyező ellenállását bíráltam a jelentős részben média kérdésekben, akkor viszont hát én Csurka István szócsöve voltam, tehát ez egy eléggé összetett és bonyolult időszak volt, az biztos, hogy nem, tehát nem volt semmiféle ilyen olyan jellegű szándéka Antalnak, meg az akkori MDF-nek se, amilyen szándékai, nem csak szándékai, hanem amilyen eredményre jutott mostanra Orbán Viktor. Tehát nem akart kormánypárti rádió, tévét, sajtót.
De akart.
Méltányosabbat akart, kevéssé méltánytalan, tárgyszerűbbet. Hát tényleg... bele kéne menni ahhoz a részletekbe. Ja, nem véletlenül nevezték ki Hankist meg Gombárt, 24-0-ás támogatással a Kulturális Bizottságban ott voltam tartózkodás ellenszavat nélkül, tehát teljes konszenzus volt, amikor ez a dolog indult. Antalnak módjában állt volna bárkit kinevezni, Nemes Kürti tanárurat, mondom ironikusan, megkérni, hogy folytassa, vagy akárkit. Ez aztán elfajult. Egy idő után két, csak ennyit hadd mondjak, hogy két olyan dimenzió miatt ment tovább előre Antal ebben a nyilvánvalóan vesztes médiaháborúban, ami miatt nem nagyon tudott visszafordulni. Az egyik, hogy a köztársasági elnökkel konfliktus miatt ennek kapcsán egy nagyon súlyos alkotmányjogi konfliktus keletkezett, amiből nem lehetett kihátrálni. Másrészt a Csurkával való hát nagyon súlyos küzdelem eredményeképpen. Hát, ha csúnyán akarok fogalmazni, neki 93. januárjára, amikor új elnökségválasztás volt az MDF kongresszusán, produkálnia kellett a fölhevült MDF-es közönségnek a Gombár meg a Hankis levágott fejét ahhoz, hogy Csurka ne szerezzen többséget az MDF elnökségében, és ne kerüljön a kormányképesség veszélybe. Tehát a végjátékban nagyon, nem véletlenül mondtam le a frakció sajtóira, de ennek a vezetéséről 93 elején. Sok minden nem tetszett, meg elvadultak a dolgok, de hogy amit Vásárhelyi Marcsi, akivel nagyon jó barátságban vagyok, nemrég leírt az Ésben, hogy most Orbánnal ért célba az a folyamat, amit Antal elindított, ez meggyőződésem, hogy messze menően nem igaz. Ez egy merőben más folyamat, ami most célba ért, mint ahogy Orbán Viktor is egy merőben más valaki, mint
annak. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Ugye ez nem egy vita volt, és mind a ketten tudnánk most össze is csapni, meg végtelenség folytatni ezt a beszélgetést, de most más célja volt az ön emlékeinek a fölidézése.
Köszönöm szépen én is.
Mi is köszönjük. Debreceni József politikai elemző közíró volt a vendég. A rendszerváltás kori emlékeiről beszélgettünk, tehát a szerkesztő Selmeci János, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!